ugrok vissza az időbe, hogy mielőtt az AI megoldások is kifejezetten a mondjuk ilyen GPT típusú, mint a ChatGPT típusú AI megoldásokra gondolok, előtte az volt a jellemző, hogy 10 magyar betegből 7 az interneten keresett információt. Hogy a nagyságrendeket lássuk, mondjuk ugyanez Romániában 3 volt, vagy mondjuk Lengyelországban 4. Tehát a magyar betegek egyébként is szerettek az interneten keresni, ennek egészen egyszerű adottságai vannak. Vannak Magyarországon olyan felületek, ahol nagyon jó szakmai, hiteles orvos, hiteles tartalmakat lehet találni, ugyanez mondjuk a környező országokban kevésbé jellemző. Amióta bejöttek ezek a GPT megoldások, és itt kifejezetten mondjuk a ChatGPT-re gondolok, az látszik, hogy egyébként a magyar lakosságnak már kb. 10%-a használja ezeket a megoldásokat arra, hogy nemhogy megkeresse, hogy mi a baja, hanem gyakorlatilag már teljes terápiás tervet is akár akar állítani. Természetesen ez a fiatalokra is igaz, azért itt egy picit más bújik meg, és sokkal mélyebb probléma ez a szülészet, nőgyógyászat, és itt elsősorban nőgyógyászatról beszélünk, és nagyon érdekes, és amit ő is feszegetett a kérdésében, az egészen elképesztő, ugye fiatal lányok elkezdik élni a nyami életüket, és ugye szintén ebben a kutatásból kiderült, hogy olyan lányok, akik már nem életet élnek, 41%-uk még sosem volt nőgyógyásznál. Ez egy sokkal szélesebb probléma, mint az, hogy csak az interneten keresnek megoldást. Ebben benne vannak a félelmeik, ebben benne vannak a szorongásaik, benne van az, hogy nincs mellettük mondjuk egy női modell, akár az anyukájuk, aki azt mondja, hogy hát kislányom, hogyha elindultál ezen az úton, akkor egy nőnek kötelessége, hogy évente egyszer elmenje rákszűrésre. Mert egyébként a nőgyógyászati rákszűrésnél ugye nagyon igaz az, hogyha időben találnak valamit, akkor még lehet segíteni, sőt, teljes gyógyulást lehet elérni. És aztán ebben a fogamzásgátlás témában ugye mi is azt próbáltuk vizsgálni, de az egész témafelvetés onnan indult, hogy én nagyon régóta kísérem figyelemmel a magánnőgyógyászati rendeléseknek a fejlődését, alakulását, piaci helyzetét, és az utóbbi években azt vettük észre a nőgyógyászati rendelőkben, hogy csökken a forgalom, a beteg forgalom, és ez nem igazolható teljes egészében a szülésszám csökkenése, mert ugye alapjában véve van egy kb. 15%-os szülésszám csökkenés. De mi azt vettük észre, hogy ennél nagyobb arányban csökken a forgalom, és ezért kezdtünk el utána menni, hogy vajon mit lehetnek az okok. És ez az egyik, amit találtunk, hogy ugye a fiatal hölgyek nem járnak nőgyógyász, nem mennek el szülővizsgálatokra. Az orvosok, akik alapban nyilatkoztak, többen említették, hogy igen, ők is azt érzik, hogy a fiatal lányok már valami problémával, egy fertőzéssel, egy problémával érkeznek, akár úgy, hogy évek óta nem életet élnek. És aztán ott van az, hogy van a fiatal generációban egy megváltozott kapcsolati attitűd, ugye azt mondják, hogy van ez az elköteleződés nélküli kapcsolat, és amikor elköteleződés nélküli kapcsolatban élnek, akkor nem a hormonális fogamzásgátlást felé indulnak el, hanem mondjuk az ószer irányába, és akkor azt gondolják, hogy akkor tulajdonképpen nekik nem is kell nőgyógyászhoz járni. És aztán ott vannak azok a szorongások, amikkel érintőlegesen foglalkoztunk, ezt annyira nem nyitottuk ki ebben a kiadványban, Magyarországon kevésbé beszélünk erről, Nyugat-Európában 2-3 évvel ezelőtt is az Egyesült Államokban is ebben az időben nagyon erőteljesen kezdtek azzal el foglalkozni, hogy a fiatal lányok vélt vagy valós, de semmiképpen nem saját élmények miatt olyan erős szorongásból nem mennek el nőgyógyászhoz.
És hát gondolom, hogy azért az is sokat számít, hogy gyakorlatilag mondta, hogy nincsenek olyan női minták a lányok nagy részénél, de hogy közben meg az edukációval is elég nagy probléma van, hiszen az iskolákban nincsen semmiféle olyan szexuális nevelés, vagy akár olyan folyamatosan előforduló helyzetek, amikor egy szakértőtől tudnának, egy szakembertől, orvostól, védőnőtől tudnának kérdezni, megbeszélhetnék ezeket a kérdéseket. És rengeteg félelem alakul ki, hiszen az orvostól is félnek Magyarországon az emberek, meg hát biztos mindenhol a világon, mert félnek, hogy kiderül
hát,
valami.
Van a fehérköpeny szindróma a vérnyomásmérésnél. Igen, valóban biztos, hogy így van, és erre abszolút egyetértek, persze, hát amikor én fiatal voltam, és nem tudom, általános iskolában, meg középiskolában jártam, akkor jött egy védőnő, és akkor alap dolgokat elmondott a védekezésről, meg ilyenekről, nem emlékszem, hogy részleteiben taglalta el, de mondjuk én anyukámtól hallottam, hogy hát akkor el kell járni És azt gondolom, hogy anyaként én is így jártam el, hogy én is azt mondtam a lányomnak, hogy amikor egy úton elindulunk, akkor egy nőnek ez egy olyan alap dolog kéne, hogy legyen. De aztán ugye itt jön be a gazdasági kérdés is amellett, hogyha valaki nem látja, hogy az anyukája nőgyógyászhoz jár, mert mondjuk a családi kasszából nem tudnak kigazdálkodni. És ez abszolút látszik, tehát a nőgyógyászatban abszolút ez érzékelhető. Azért egy rákszűrés ma már Budapesten megközelíti az 50 ezer forintot, és van, ahol meg is haladja. Ez egy nagyon nagy tétel egy családi kasszában, és bár én nagyon régóta követem a magánegészségügy alakulását, igazából a 22-es válság környékén láttam először azt a tendenciát, hogy hó végén eltűnnek a betegek, és a nőgyógyászati rendelőből is eltűnnek a hölgyek, mert egyszerűen elfogyott a pénz. Le volt foglalva az időpont, de nem jelent meg a beteg, vagy az utolsó héten lemondta. Tehát, hogy ebben azért persze egy szülőként mintát kell, hogy közvetítsünk, viselkedésünkkel tudunk nevelni, tehát ha azt látja a gyermek, hogy a fiatal lány, hogy az anyukája is foglalkozik ezzel, vagy azt mondja, hogy figyelj, most megyek az éves szűrésre, akkor gyere te is velem, és akkor a két időpontot foglalok egyszerre. De abszolút egyetértek azzal, amit felvetett, ezek edukációs kérdések. Az, hogy a alapjában véve ki hogyan gondolkodik a testéről, milyen információi vannak, és ennek kapcsán milyen tudása van arról, ami a saját egészség magatartása tulajdonképpen, tehát mit kell nekem ahhoz tennem, hogy én egészséges legyek, vagy ne legyek beteg, ezek valóban nagyon-nagyon hiányosak a magyar társadalomban, és ennek számos oka van, nyilván nem csak és főleg nem az egyén felelőssége.
Ugye azért az orvos és a beteg közötti viszony az főleg bizalmi viszony, tehát főleg egy nő, egy szülés előtt álló nő, az meg kell, hogy bízzon az orvosából. Na most az állami egészségügyből eltűnt a szabad orvosválasztás, tehát hogy nem tudom megválasztani, hogy kinél fogok szülni, még ha ugyanahhoz az orvoshoz is járok. És azt tapasztaltam, hogy volt egy időszak, amikor nagyon megnövekedett az ismerőseim körében azoknak a száma, akik egyértelműen és megengedhették maguknak, átpártoltak az magánegészségügyhöz. Aztán, ahogy ön is mondta, amikor szembesültek azzal, hogy ez milyen teher a kasszára, ami aztán tényleg megnövekszik egy gyerek születésével, akkor nagyon sokan azt választották, hogy elmennek az orvoshoz, tehát megfelelőképpen felkészülnek a szüléshez, de sokan már nem engedhették meg maguknak, hogy a szülést is ott hajtsák végre.
Ezt vizsgáltuk a 2022-es lapszámban, vizsgáltuk a magánszülészetet, és az egyértelműen kiderült, hogy elég nagy mintás saját kutatásunk volt, majdnem 400-an töltötték ki a kérdőívet. Az egyetemen látszott, hogy sokkal többen járnak, vagy jártak már akkor is magánszülészetre úgy, hogy ez elfelül kiadás volt. A szülésnek van egy illúziója, van egy körüllengi, egy elképzelés, vagy egy ilyen vágyálom, hogy akkor milyennek kell lenni. Minél fiatalabbak ezek a lányok, egyre inkább tudatosan érkeznek a szülésre, és éppen ezért választanak egy kellemesebb helyzet. Az az érdekes egyébként, és valóban én is így gondoltam, amikor annak idején a hálapénzt kivezették, akkor is ezt gondoltam, amit ön mondott. Viszont az volt az érdekes, hogy a magánszülészet, tehát akik választanak, arra már nincsen pénzük, hogy orvost is választanak ott. Tehát az ügyeletes orvosnál szülnek, mert hogy azt a preferenciát határozták meg prioritásként, hogy ez egy magánintézmény legyen. Természetes, hogy a szülésszám, ez a csökkenő szülésszám a magánszülészetek között is egyébként érzékelhető. Azért most a friss adatokat nem tudnám fejből megmondani, a 22-es adatokra emlékszem, mert akkor az egy óriási változás volt. A Covid nagyon katalizálta a magánszülészeti eljárásokat, és a 22-es lapszámban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk kiemelten, akkor azt állapítottuk meg a számok alapján, hogy Budapesten minden ötödik gyerek magánkórházban születik. Na most ezek nem budapesti gyerekek, hanem ugye számos kismama akár 200-300 kilométerről utazik fel egy szülésre, de látható volt, hogy Budapesten akkor szinte csak Budapesten volt olyan szülészet, ami magánszülészet, ahol érdemi eset szám volt, ma már azért előfordul akár vidéki városban is magánszülés, de akkor Budapest volt ebből a szempontból abszolút a vezető, és azóta, 22 óta új szülészetek is indultak, egyébként nagyon nagy a szülészet, magánszülészetben nagyon nagy a kínálat most Budapesten.
Ugye akkor, amikor készíti elő ezeket a lapszámokat, akkor felveszi a kapcsolatot az aktuális kiemelt témával, kapcsolatban azokkal a szakértőkkel, orvosokkal, egészségpolitikusokkal, menedzserekkel, akiknek a véleményére számít, illetve hogy a témát körül tudják járni. Van olyan, hogy ők saját maguk számára fedeznek fel valami újat? Mert ugye itt egy témát gondolom, hogy aztán ők is elkezdik ezeket bogarázni. Gondolom azért nem minden nap nézik meg saját munkájukat is sok szempontból és más szemüvegen keresztül is. Tehát van olyan, hogy van olyan visszajelzés, hogy az orvosok is azt mondják, hogy hú, erre nem gondoltam. Na hát ez engem is megdöbbentett.
Hát ha nem így gondolnám, vagy nem ez lenne a hitem, akkor nem csinálnám ezt a magazint. Abban a helyzeti előnyöm van, hogy én belülről látom ezeket a folyamatokat, ezért tudom, hogy mi az, ami érdekes lehet az olvasó számára, akár a szakmabéli, akár az orvos számára, és ezzel a törekvéssel készülnek a cikkek, és én azt remélem, vagy hát legalábbis visszajelzésekből egyértelműen azt látom, hogy igen, vannak olyan megállapítások, vagy akár olyan összegzések, amik újdonságként tudnak hatni. Sokszor itt nem arról van szó, hogy felfedezzük a spanyol viaszt, hanem arról van szó, hogy egy puzzle darabokat úgy rakunk össze, hogy abból összeáll egy kép. És igazából, amikor rohanunk a hétköznapokban, én sem feltétlenül azzal foglalkozom, hogy ezeket a puzzle darabokat megfelelő sorrendben összeilleszem, hanem próbálok az impulzusok alapján gondolkodni és akár stratégiát alkotni. De amikor ez az újság elkészül, akkor mégiscsak van egy megpihenés, és van egy olyan állapot, hogy a szálakat szépen összerakjuk a szerkesztőségben, az újságíró kollégákkal, és akkor kijön belőle tulajdonképpen egyébként nagyon kézenfekvő dolog, de mégiscsak volt időnk átgondolni, volt időnk végiggondolni ezeket a egymástól néha függetlennek tűnő, de egyébként összefutó dolgokat, és akkor mi is azt állapítjuk meg, hogy tulajdonképpen tudtunk összegezni valamit, aminek van újdonság értéke. Holott egyébként nagyon kézenfekvő dolgok ezek, mert hogyha az ember elgondolja, hogy egyébként, ha nincs a kereskedelemben sem növekedés, akkor miért lenne a magánegészségükben? Pont az egyik általam nagyon tisztelt nőgyógyász összegezte úgy a nőgyógyászati trendeket, hogy egy olyan országban, ahol alapvető problémák vannak, és rossz a pénzügyi helyzete a lakosságnak, ne várjuk el, hogy szűrésre járnak a nők.
Hát azért jó lenne, hogyha legalább mindent megtennénk annak érdekében, hogy szűrésre járjanak, legalább azokra a helyekre, ahova megtehetik, mert nyilván oda sem járnak, hogyha a magánegészségügyben ilyen tendenciák vannak, és hát ugye azért olvassuk, hogy Magyarországon a szűrővizsgálatokat hát szívesen hanyagolják el az emberek, és itt most nem csak a nőgyógyászati szűrővizsgálatokról van szó. Úgyhogy gondolom, hogy az edukációs tevékenységnek nagyon nagy szerepe van, amiről már beszéltünk. Akkor, amikor ezek a cikkek megjelennek, kapnak egy ilyen körképet, utána követi azt, hogy esetleg van ennek valamilyen hatása?
Hát ebben a nőgyógyászati cikkből, amit itt a nőgyógyászati trenddel foglalkoztunk, igen, én sok mindenkivel beszélgettem, nekem nagyon sok kalapban vagyok ebben az egészségügyi szektorban, többek között van egy egyetemi tudományos lábam is, ahol kifejezetten az edukációval, páciens kommunikációval és az egészségért és alapú kommunikációval foglalkozom, úgyhogy nálam sok szál fut ebből a szempontból össze. Igen, én például beszélgettem ennek kapcsán akár nyilatkozó nőgyógyásszal, akár a cikket olvasó nőgyógyászati partneremmel, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk elébe menni, hogyan tudjuk azt segíteni, hogyha nincs megfelelő minta, akkor ezek a fiatal lányok mégis tudják azt, hogy akkor is kell menni nőgyógyászhoz, hogyha nincsen probléma, hogyha elkezd egy nemi életet, akkor érdemes egy vizsgálatra elmenni, el kell menni rákszűrésre, ha nem akar fogamzásgátlót feliratni, akkor is érdemes időnként a nőgyógyászt meglátogatni. Tehát én azt gondolom a saját szűk környezetemben, most ebben az értelemben szűk környezetemben, hogy igen, ezekkel érdemes foglalkozni egyébként. Az lenne ezeknek az összes tartalomnak, amit az elmúlt években megjelentek, vagy amikkel kiemelten foglalkoztunk, hogy azok az olvasók, akik szakmai olvasók és nem laikusok, azok ebből olyan információhoz tudnak hozzájutni, amiből könnyebben, jobban tudnak a pácienssel kommunikálni, és tudják segíteni azt, hogy a betegek a megfelelő időben megfelelő információhoz jussanak.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és
Nagyon
egy
köszönöm.
kicsit elmondta nekünk, hogy mi a helyzet a magánegészségügyben is, úgy általában a szülészetnőgyógyászat, akivel beszélgettem, Lengyel Lívia, Top 30 kiadvány, illetve magazin alapítója, a főszerkesztője, egészségügyi menedzserén kívánok további jó munkát az összes területen, ahol dolgozik.
Nagyon szépen köszönöm.
Vagyunk az adventi időszakban, úgyhogy most már a hétvégéink arról szólnak, hogy elmegyünk az adventi vásárokban, meggyújtjuk a gyertyát, és készülünk a karácsonyra. Idén Győrben az adventi ünnephez új varázslat és tartozék, fénysó lesz a városban, ami szokott is lenni, de ez a látványvilág, ez most megújult. Az, hogy pontosan mivel készülnek Győrben az adventre, és mit jelent Győr számára az adventi ünnepség sorozat, erről fogom most kérdezni Szombati Serfőző Esztert, az adventi program sorozat egyik szervezőjét. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, Győr számára az adventi időszak az mindig egy kiemelt időszak a fesztiválok és a kulturális programok szempontjából. Ugye igyekszünk egy olyan meghitt és egy olyan csodálatos környezetet teremteni, mind a díszkivilágítással, mind pedig a különböző programjainkkal, ami a győrieknek és az ide látogató turistáknak egy tényleg meghitt felkészülést tud biztosítani itt a karácsonyi ünnepekre. És hát csodálatosan kivilágított utcák, csodálatosan kivilágított épületek, és valóban minden évben egy nagyszabású fényjáték várja az ünnepelni vágyókat. Az idei évben az AI-t hívtuk segítségül a fényjátéknak a megvalósítására és a fényjátéknak az összerakására, és hát egy csodálatos, több mint 10 perces film kerül kivetítésre a Bencés templom és a Bencés rendház oldalára minden órában, minden nap 17 óra után.
És ugye ennek ellenpólusaként vagy emellett lesz árnyjáték is. Ez egy koncert egyébként, a Győri Filharmonikusok koncertje.
Így van, a művészeti intézményeink, mint a filharmonikus zenekar, mind a Győri Balett, mint pedig a Győri Színház, vagy a Vaskakasbáb Színház művészei is kiemelt programokkal készülnek erre az időszakra. Ahogy említette, a filharmonikus zenekar egy csodálatos ünnepi koncerttel, a Nemzeti Színházban pedig a Rudolf Musicalnek lesz a premier bemutatója itt decemberben. Úgyhogy ez az adventi időszak mindig egy összefogás a kulturális intézmények és az egyéb civil szervezetek tekintetében itt a városban, hiszen több jótékonysági faház is működik, ahol különböző civil szervezetek gyűjtenek rászorulóknak jó célok érdekében. Úgyhogy ez mindig egy ilyen különleges hangulatot eredményez a Győrváros utcáin.
És hát gyakorlatilag rengeteg program lesznek kiállítások, lesznek színházi előadások, koncertek, de amit én itt kinéztem magamnak, és persze hát most ez a hétvége azért a Mikulásról is szól nagyrészt, rengeteg gyerekprogrammal, de amit én kinéztem még magamnak, ez az adventi manóséta.
Igen. Igen. Az adventi manósétát pár évvel ezelőtt kezdte el Győrvárosa. Ugye a látogatóközpont, ami egy információs központ a belváros szívében, hirdette meg ezt a játékot. Méghozzá manóajtókat kell keresni a belváros utcáin, és ezek a manóajtók egy-egy betűt rejtenek, majd ezekből a betűkből kell összerakni azt a rejtvénynek a megoldását, hogy mi, tehát nem fogom elárulni, de a megoldást rejtik ezek a kis ajtócskák, és minden gyerek, aki részt kíván venni ezen a manósétán, be tud menni a látogatóközpontba, megkapja a kis térképét, végig tud menni a térképen, megoldja a rejtvényt, majd visszatér a látogatóközpontba, és mindenki kap egy kis ajándékot, illetve kialakítottuk a látogatóközpontban a Manó sarkot, ahol egy csodálatos körülmények között tudnak fotózkodni a gyerekek a Manóval, illetve egy ilyen karácsonyi millióben. Ez egy óriási népszerűségnek örvendő játék és program. Tavaly évben több mint 4000 gyerek vett ezen részt. Hát én azt gyanítom, hogy az idei évben még többen fogják kipróbálni ezt az izgalmas kalandot, mert azt mondhatom, hogy a belvárosban ez egy izgalmas kaland, és közben pedig felfedezik a csodálatos adventi díszkivilágítást és a különböző adventi programokat is.
És hát ugye most ez a hétvége tényleg a Mikulás hétvégéje, úgyhogy rengeteg Mikulás program is lesz a gyerekeknek, családoknak, Mikulás ház, az állatkertbe is ellátogat a Mikulás, tehát hogy a legközelebbi programok azok nagyrészt a családoknak, és erről szólnak, persze lesznek koncertek, kiállítások, de egyébként, ha valaki a programokra kíváncsi, akkor az a legjobb, hogyha felmegy a hellogyor.hu-ra, és akkor ott az Advent Győr alatt megtalálja az összes programot, mert nyilván mindegyikről itt most nem tudunk beszélni.
Így van, a hellogyor.hu oldalon, illetve a hellogyor Facebook oldalán, Instagram oldalán tudnak tájékozódni a részletes programokról, és hogyha még mondhatok egy nagyon kiváló családi programot, az állatkert egy fényparkot alakított ki, tehát a húsvér állatok mellett egy csodálatos fényparkot lehet meglátogatni, este a sötétedés után ez egy csodálatos látvány, és nagyon nagy kuriózum tulajdonképpen most itt a téli időszakban, hogy a belvárosi adventi forgatagot egy fényhíddal kötöttük össze az állatkert tekintetében, tehát a belvárosban a Dunakapu téren fel lehet ülni egy kivilágított hajóra, és azzal át lehet hajózni a Mosoni Dunán az állatkertbe, ott megtekinteni a fényparkot, majd pedig visszahajózni a belvárosba. Úgyhogy ez a visszajelzések alapján a családoknál nagyon népszerű, a gyerekek imádják, úgyhogy aki családosan érkezik Győrbe, mindenképpen ajánlom ezt a programot is.
És ha már ott vannak, akkor azért menjenek el a pici nagy színpadhoz, mert nekem ez egy ilyen szívem csücske az, hogy itt megmutatkozhatnak azok a fiatalok, azok a tehetségek, akik most itt színpadra tudnak lépni, és be tudják mutatni zenei tehetségüket. Szerintem ez egy fantasztikus dolog.
Igen, nagyon fontos számunkra a tehetséggondozás, és az, hogy a jövő művészeinek tulajdonképpen teret adjunk, és ez a pici nagy színpad, ez lehetőséget biztosít azoknak a zeneiskolai növendékeknek, akik hát nap mint nap komoly munkát tesznek abba, hogy valamilyen hangszeren zenélnek, és ezt a magas szinten űzik. Úgyhogy itt a pici színpadon megmutathatják tudásukat, és nagyon, hogy mondjam, hangulatos, hiszen a szülők, nagyszülők, barátok egy csodálatos környezetben tekinthetik meg ezeket a mini koncerteket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek hát a nagy várakozással tekintenek minden egyes koncert elé, több mint 120 gyerek lép fel ezen a rendezvények. És tulajdonképpen addig tehát a fellépésük alatt és előtt mindenki sztárnak érezheti magát egy 10 perc negyed órára, hiszen sztárként fogadjuk őket, és megélhetik azt, hogy milyen az a világot jelentő deszkákra lépni, és tulajdonképpen előadni egy nagy közönség előtt. Úgyhogy mindenkit invitálok, hogy a Széchenyi téren, ha nincs is hozzá tartozója, akkor is hallgassa meg, mert nagyon aranyosak a gyerekek, és nagyon ügyesek.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és egy kicsit elkalauzolt minket a Győr adventi forgatagában Szombat és Elfőző Eszter, és kívánok mindenkinek nagyon jó adventi programokat, és jó hétvégét! Köszönöm
Köszönöm
szépen!
szépen, és várunk mindenkit Győrbe!
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm Madarász Máténak, hogy kiadott minket, és lehet hallgatni minket, és a remek zenéket természetesen. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, és ne feledjék, holnap szombat, így aztán szombat reggelét a Civil Rádióban, reggel 8-tól 10-ig, egy jó kávéhoz, remek beszélgetések. Kívánok Önöknek további szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Görög Mása.